Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül.
Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast legfrissebb adása. Egy pár nappal ezelőtti évfordulóhoz időzítettük a műsort. Vendégünk egyébként Nagy István Steve, barátunk, aki már nem is tudom, hanyadszor van itt velünk.
Elmondhatom, hogy harmadszor? Köszönöm szépen.
Igen, harmadszor. Elég az hozzá, hogy a mindkettőnk kedvenc zenekar a The Smiths első nagy lemeze február 20-án volt 40 éves. Tehát 1984. február 20-án jelent meg a Smiths-nek a cím nélküli, azaz The Smiths című nagylemeze, amire azt gondoltuk, hogy végre egy jó alibi, vagy apropó, vagy lehetőség, hogy itt rajongjunk. Kicsit hasonló, mint pár héttel ezelőtt, vagy már nem is tudom, mikor volt az R.E.M. műsorunk, amikor ugyancsak egy ilyen nagy kedvenc zenekarunknak szenteltünk egy adást. De akkor most a Smith szerintem...
Bocsánat, és még vannak jó kis évfordulók idén a Morrissey szóló diszkográfiában, a 30 éves a Walks All and I, ami ott nála egy nagyon fontos lemez, meg a You Are The Quarry, az 20 éves idén, az egy másik fontos album.
Ugye az angolok, a Beatles óta mindig keresték az új Beatles-t, tehát azt a zenekart, ami egy adott korszakban így megszólaltatja az akkori részben ország hangját, vagy a brit hangot, vagy a fiatalság hangját, és a 80-as években ez a Smith volt. Nem commerce, a nemzet, vagy az ország ilyen, nem tudom, a brit zenekar, ami nem commerce, gitározós, és így valahogy képviseli azt, amiről szól akkor Anglia. És bocs, és hogy ja, bocs, és arra jutott az eszembe, hogy ugyanúgy nem 10 évig se tartott. Ahogy a Beatles se tartott 10 évig se.
Tehát a Morrissey Marr szerzőpáros, mert ugye ők írták a dalokat, azokat bizonyos szempontból szokták nevezni a Lennon-McCartney szerzőpáros utódjának, még úgy is egyébként, hogy amíg a Lennon-McCartney az egy viszonylag, hogy is mondjam,
tehát... Két dalszerző énekes.
Igen, két dalszerző énekes, egyenrangúak, tehát ezt kerestem. Addig a Morrissey Marr, az ugye ott volt az egyik oldalon egy énekes dalszövegíró, a másik oldalon meg a zeneszerző gitáros.
Jó, akkor nézzük meg röviden, vagy akár közepesen hosszan, hogy ők onnan jöttek, hogy jutottak el odáig, hogy 82-ben találkoztak. Nem már előtte találkoztak, de 82-ben merült fel a zenekar alapításnak a gondolata. Tehát kik ők?
Van köztük 4-5 év, kettejük között, és igen, a Morrissey 59-es, Marr meg 63. Ilyen 4,5 év van köztük körülbelül.
És 78-ban találkoztak el.
78-ban, igen, és 79-ben ők már zenélgettek együtt, meg írogattak dalokat, de aztán az úgy nem alakult ki, mind a kettőnek volt másik zenekara, például Morrissey-nak volt közös zenekara Billy Duffy-val, ugye, aki aztán a Cult-nak a gitáros zeneszerzője lett, és Duffy Johnny Marr-nak nagy haverja volt egyébként, tehát együtt indultak, gitároztak, sokat voltak
most
együtt.
Most is így fölmennek egymás Aha. koncertjein.
Igen, igen, tehát megmaradt ez a barátság. És hát ugye ez fontos tudni, ha esetleg ezt valaki nem tudja, hogy Manchesterről beszélünk, uh-huh. ami akkoriban már egy viszonylag komoly nevű város volt zenei szempontból, hiszen ugye volt a legendás Sex Pistols koncert, azt nem tudom, hogy Morrissey ott volt-e, ugye a legendás 75-ös vagy 76-os Manchester Sex Pistols, ahol ugye például a Joy Division megalakulásának az ötlete.
Hát azért van a 24 Hour Party People, vagy végig pásztázik a kamera a sorokon, és így alá feliratozzák, hogy ki később melyik zenekarnak lett a Mick Hucknell.
Mick Hucknell is ott volt például, igen, igen, igen. Meg Tony Wilson. Szóval ugye akkor megalakult a Joy Division, meg még volt jó pár izgalmas zenekar. Certain Ratio, igen. Drew Ruddy Column, az is azt hiszem manchesteri. És tehát volt egy tök jó pezsgő zenei szcéna a városban.
Jól lát a város szcénája?
És Morrissey egyébként ő a dédelgetett írói
a New York Dolls
pályákat is. Igen, neki konkrétan már saját rovata volt az Enemy-nek a olvasóleveles rovatában egy külön.
Egy valóságos kis Delmedi Quimre volt.
Igen, igen, majdnem minden héten írt oda egy cikket, hogy miért a hülye Sex Pistols nyomjátok, meg mit tudom én, amikor a New York Dolls sokkal érdekesebb, meg ilyesmiket írogatott be, és amikor volt ugye a koncertje neki 2000 2006-ban volt itt, ugye? 2006-ban.
Na,
kétszer volt az első, 2006-ban volt. Akkor ott két dal között ott kérdezte is, hogy na, akkor tudjátok, mi a legjobb zenekar a világon? És akkor csomóan The Smiths. Nem. És akkor meg valaki The Beatles. Nem, a New York Dolls a legjobb zenekar a világon. Szóval ő azt szerette nagyon. Nem, tehát az a maga a punk, az a nyersebb típusú, ilyen Sex Pistolsos, meg a Damned, meg a Street Punk, meg mit tudom én, ezek a dolgok őt kevésbé érintették meg, tehát ez az artisztikusabb vonal
hát
tetszett neki.
Ez a New Yorki pre-punk, vagy proto-punk.
Igen, meg a glam, ugye, mert az ilyen glam-es vonala is volt a New York Dolls-nak. David Bowie-t szerette nagyon, Morrissey, ez ugye egyértelmű. És hát Johnny Marr, meg például a T-Rex-et szerette nagyon. Nekem volt szerencsém kétszer is Johnny Marr-ral találkozni és interjúzni. Először még a...
Egyszer alá is adtad a CD-met.
Az még az első volt, amikor a Creeps-el jött.
Kedves, köszönöm ezután is.
A Creeps-el jött, és akkor túl sok, akkor a Creeps-ről lehetett úgy igazán kérdezni. Feltettem még neki külön egy kérdést, és érezhető volt, hogy ezzel most ezt annyira nem akarja tolni, mert itt ugye ez a zenekarral jött ő ide. És aztán 2019-ben jött megint, akkor a Szigeten szólóban lépett fel, és akkor interjúztam vele tévének, fenn van a YouTube-on, tudom ajánlani egyébként, ha beírja bárki, hogy Johnny Marr interjú, így magyarul, hogy interjú, akkor megtalálja. Nagyon jót beszélgettünk, és mesélte, és egyébként a könyvében is benne van, amit olvastam, hogy neki is volt Top of the Pops életváltoztató pillanata, amit Robert Smithnek volt, amikor Bowie-t látta, hogy a Starman-t énekli 72-ben. Johnny Marr-nak meg T-Rex volt, tehát meglátta, hogy 10 éves volt, azt hiszem, amikor ezt meglátta. 20th Century Boy, talán, de nem vagyok benne biztos. És mesélte az interjúban, hogy felült a bringára, és nekiállt száguldani. Száguldott el, és már kiment az erdős részeiben, már rég kijött Manchesterből, és el is tévedt, és már besötétedett.
Ja, mert annyira bepörgöttett
a dalától. Igen, és akkor ott ő kitalálta, hogy ő gitáros lesz.
De hát a fiatalkori haverságukról, vagy haverkodásukról az England is Mine című film szól, ugye?
Nem láttam sajnos. Te láttad?
Én láttam, hát jó, hát mit tudom én. Ez az a típusú film, amit azért szeretsz, mert olyan dologról szól, amit szeretsz, de hogy nem egy nagy film egyébként. Még bocsánat, maradt benned valamilyen gondolat?
Hát nem, tehát ugye ez volt, hogy ők 79-ben már megbeszélték, hogy akkor kéne együtt csinálni valamit. Tudom én, leültek, Morrissey írta a szövegeket, Johnny Marr gitározott, és akkor úgy bütyköltek, és aztán mondom, valahogy ez úgy egy pár évig stagnált ez a dolog, és akkor 82-ben jött az, hogy akkor tényleg vegyük ezt már komolyan, és csináljunk ebből zenekart. Állítólag 82-ben volt az a híres nevezetes pillanat, hogy ő fogta magát, és az odament, és ez egy nagyon, nagyon emlékezetes sztori volt számára, hogy becsöngetett, Morrissey kinyitotta az ajtót, és azt mondta Johnny Marr, hogy zenekart alapítunk. És Morrissey elment a Factory-hez, ugye, ami a felkapott manchesteri kiadó
és
volt.
És kirúgták őket, mint a kutyát.
Igen.
Ez érdekes, macskát szarni, vagy
érdekes egyébként.
Igen, hogy... Tony Vincent nem érdekelte. Az alapján, amiket a Factory kiadott, vagy amikhez az ilyen övrülhöz tartoztak, meg is értem, mert hogy azért ez azért nagyon más volt a Smith, mint ez a Joy Division, nem tudom, New Order, stb. Kör. Tehát az, ahhoz képest más volt.
Igen. És az, Happy Mondays-hoz képest meg főleg.
Igen, de hát az már később.
Hát igen.
De hogy igen, tehát ez az ilyen kicsit hűvös, aztán meg ilyen táncos, ilyen elektronikával próbálkozó világhoz képest, hát azt mondjuk, ugye tüntetőleg a maga a név is nagyon az egyszerűséget akarja reprezentálni, ugye ez Morrissey-nek volt az ötlete, és maga, és a hangzás is egyfajta ellenreakció a 80-as évek, már punk utáni éveinek ilyen elektronikus, New Romantics,
szintipopos
világához, vissza a gitárokhoz, vissza a 60-as évek beat zenéhez, vissza a 70-es évek garázs rockjához, ugye Johnny Marr nagy Iggy Pop, meg Stooges rajongó is, nagy Rolling Stones, meg Beatles rajongó is, ez egy ilyen elég jó ízlésű csávó, hát kifejezetten gitárzenekart akartak létrehozni.
Kellett egy ritmus szekció.
Ott volt először két csávó, mindegy, most szerintem talán nem is olyan fontos, hogy kik ők. ott voltak ilyen variációk, talán ketten vagy hárman cserélték, hogy váltották egymást.
Először a dobos lett végleges.
Igen.
Mike Joyce.
Igen, és itt Andy Rourke.
Andy Rourke basszus gitáron, és akkor így meglett a...
Igen. Hát, és egyébként itt náluk azért álljunk meg egy szóra, mert hogy ugye mindig a Morrissey Marr párosom van a fókusz, amikor a Smithről esik szó, de hát ott van egyébként egy egészen elképesztő ritmus szekció. Főleg a basszus gitáros szerintem.
Igen.
A dobos is remek, tehát Andy Rourke is egy nagyon stabil és tök jó zenész, de hát a basszus gitáros az igazi
ász.
Igen, ász, vagy nem tudom, egy gyémán. Tehát így érdemes Smith-t hallgatni, úgyhogy basszust hallgatja az ember, és hát szerintem zseniális.
Igen. Igen. És ugye hát akkor végül a Rough Trade nevű indie lemezcég, kiadó volt az, amelyik leszerződtette őket.
1983-ban. És akkor ott elkezdtek dolgozni az első lemezen, ott is volt némi kavarodás, mert ugye az akkori ilyen angol új hullámban elég menő Teardrop Explodes nevű zenekarnak az egyik tagjával, Troy Tate nevű csávóval kezdtek el dolgozni, de nem tetszett a végeredmény se a zenekarnak, se a kiadónak.
Johnny Marr volt vele, úgyhogy úgy szerinte nem volt rossz, és ő úgy volt vele, hogy ő megpróbálta volna még picit dolgozni rajta, de ezzel az eredeti producerrel. Igen. És őt kellett rábeszélni arra, hogy nem.
De ezek szerintem a YouTube-on föl is lehetőek ezek a demók. The Troy Tate Demos. És akkor utána jött John Porter, ugye?
Igen. És a kiadó,
akiről mit kell tudni?
A kiadó is őt, vagy hát őt nyomta.
John Porter ugye a Roxy Music-kal dolgozott korábban, tehát ő már egy ilyen viszonylag ismert producer volt, és amit erről olvastam, hogy a Troy Tate, ő a zenekar élő hangzár. Tehát őt szerette volna azt rögzíteni a lemezen, ahogy a zenekart akkor élőben hallotta, vagy a próbateremben. A John Porter ugye meg egy klasszikusabb ilyen pop-rock producer, ő nyilván egy ilyen klasszikus lemezhangzást akart létrehozni. Én hallottam mind a két verziót, szerintem azért jobban jártunk, hogy úgy alakult, ahogy alakult.
De el sem maradott osztatlan sikert, tehát ezzel se volt maradéktalanul elégedett a zenekar, és a Morrissey-nak a könyvében benne is van, hogy ő tehát az első lemez szereti a legkevésbé és leginkább emiatt. Mondta, hogy nyilván ez már teljesen lényegtelen, de ha lenne lemez, amit újra vehetne, akkor az elsőt fölvenni.
De mi a baj vele? Steril vagy?
Hát ehhez most újra kéne olvasnom azt a részt a könyvébe, és azt a könyvet egyszer elég volt elolvasni. úgyhogy nem emlékszem pontosan, de hogy nem, ő nem szereti azt a lemezt annyira. És amennyire tudom, koncerteken arról a lemezről nem is nagyon szokott a szóló belépésein.
Pedig az egy tök jó lemez szerintem.
Amúgy én úgy vagyok vele, nyilván én is tök jó lemeznek tartom, de ha meg kéne mondani, hogy abból a négyből, a konkrét négy stúdióalbumból, melyik sikerült a legkevésbé jól, akkor én ezt mondanám, az elsőt.
És majd eljutunk oda is, hogy melyik lemez az, ami a világ szerint a legkevésbé sikerült Smith lemez, de akkor most nyilván elárultam, hogy nem ezt tartják a legkevésbé sikerültnek. És nem is a következőt, ami, hát így, Smithnél vannak ilyen lemezek, amik nem sorlemezek, nem igazából ilyen tipikus válogatás lemezek, hanem ilyen, nem tudom, mit csinálják.
Hibrid.
Ilyen izék.
Tehát nagyon máshogy működött akkoriban, főleg ez az indie jellegű zeneipar. Azt már ugye a Beatles is csinálta sokszor a 60-as években, hogy mit tudom én, egy napon adott ki kislemezt és albumot, és a kislemez A és B oldalos dala nem volt rajta az albumom. Ez egy tök érdekes húzás volt, és a Smiths is csinált ilyeneket, nem feltétlenül így, hogy ugyanazon a napon adta ki, de ők mondjuk ezeket az album közötti kislemezeket csinálták ezt sokszor.
Ez is stop gap single.
Igen, és akkor olyan dal, ami egyik albumon sincs rajta, és méghozzá egy jó kis B-oldalos dal is.
De a másik Smith-em ez nem ilyen igazán volt, a Head Full of Hollow, hanem ez ilyen BBC session-öket meg...
Igen, de kislemez dalok is vannak rajta, tehát egy kicsit olyan össze-vissza van válogatva rajta, hogy mi került rá.
Hát ez is egy tök jó lemez. Igen, tehát, hogy... igen. Ezek a BBC session-ek azért mindig nagyon jól szólnak, tehát ilyen már-már albumértékű, mármint olyannyira albumértékűek, hogy egy albumon hallhatjuk őket persze, de hogy ilyen stúdiófelvétel. értékű ilyen rádióstúdiós koncert felvételek.
És azért érdekesek azok a dalok, mert jó pár olyan van köztük a BBC stúdió dalok közül, hogy az az egy verzió létezik belőle. Tehát nem vették fel kislemeznek se, albumdalnak se, hanem csak ez a BBC session felvétel létezik. These things take time.
Na, oké. Okay. Hogy akkor ez egy olyan dal, ami csak ott, csak úgy. Igen. A Meat is Murder az egy tök érdekes lemez sok szempontból, mert bárhol a Smith diszkográfiáját összefoglaló, vagy azt így egyben értékelő írást olvastam, mindenhol azt írják szinte, hogy a Meat is Murder a legkevésbé jó Smith lemez, ami szerintem nem igaz. Amikor készültem erre az adásra, nyilván végighallgattam az egész életművet, az egy tök jó lemez. Tehát én azt azért nagyon nem nevezném. Nyilván kell, ha ilyen sorrendet állítunk fel, kell valamit az utolsó helyre rakni. Nem biztos, hogy ezt raknám az utolsó helyre.
És ugye nagyon érdekes, hogy ez lett az egyetlen number one lemezük. Tudom, ilyen többiek ilyen top 3, top 5 ilyen helyezéseket értek el, tehát majdnem ugyanolyan jó, de a number one az egyedül ez lett. Tök érdekes, hogy egy ilyen underground, hát az undergroundnak túlzás mondani, de indie jellegű zenekar nagy kiadós támogatás nélkül is első helyezett tudott lenni a listán. Akkor, amikor ugye az előbb beszéltük, hogy milyen totálisan más hangzásvilág uralkodott.
És az is érdekes, hogy a Smith lemezeknek a hangzásvilága sem konstans, tehát más zenekaroknak sincs két totálisan ugyanolyan hangzás lemeze, még talán az AC/DC-nek se.
Ugye Motorheadnek.
Igen, de ugye a Meat is Murder, ez egy kifejezetten ilyen harapós, ilyen karcos lemez.
Igen.
Tehát szerintem talán az életműből az a leg, ez az ilyen leg, hát mondjuk agresszívabban szóló, az talán túlzás lenne, de hogy ez az ilyen legszálkásabb hangzású lemez. És ez az egy, talán a legkibukottabb is, talán a legpolitikusabb is.
Nekem ebből először az amerikai kiadás volt meg, és azon rajta van a How Soon Is Now. Az ugye az eredeti brit tracklistában nem szerepel, és amúgy szerintem a How Soon Is Now nekem a kedvenc Smith számom. Nagyon, nagyon érdekes az egész, mert ugye van benne ez az egész dalt végigkísérő, ez a tremolo effekt a gitáron, ami eredetileg nem volt benne a dalban, tehát anélkül volt meg a dal, és akkor úgy érezték, hogy valami még ebből hiányzik, hogy legyen alatta valami réteg, és Johnny Marr valahogy rálelt erre az effektre, amit magát az effektet is, egyébként meg a ritmikáját is Bo Diddley-től vette. Van ez a Bo Diddley beat, igen, ilyen jellegzetes ütem, sor, és mind a kettő tőle származik.
Igen, ez nem, mint egy nagyon lelassított Bo Diddley szám.
Hát igen.
Szuper lassú.
Lassabb. Ezt én, és aztán később, tehát rengeteg el, most is a múltkor hallgattam valami zenekart, most valami frissebb gitárzenekarban, ugyanúgy az egyik dalban benne volt ez a tremolo gitáreffekt. Az a Bo Diddley beat, így van. Szóval ez a gitáreffekt, ez csomó más azóta.
A YouTube-nak a Desire cím szám, az is ilyen Bo
Diddley. Az Bo Diddley beat.
Az is ilyen Bo Diddley beat.
A gitár pedig például a Green Day-nek a Boulevard of Broken Dreams cím számában.
Hát vagy a teljes Arjának a teljes Monster.
Igen.
Lemezzel, amikor valaki bekapcsolva hagyta a tremolót a stúdióban. Nagyon fura volt, csak egy zárója, amikor újra kiadták most a Monstert, hogy ezeket így a tremolókat így részben lejjebb keverték.
És szintén tremoló van a Sweetness Follows-ban is, ami ugye az Automatic for the People-nak.
És akkor ugye itt megint csak egy metasíkát megnyitva a beszélgetésnek, ugye az R.E.M.-ről beszélgettünk, akkor elmondtuk, hogy az R.E.M.-nek egyfajta ilyen angliai ikerzenekaraként emlegették a Smith-t, és fordítva, és akkor tényleg hasonló ízlés, hasonló háttér, hasonló énekes, hasonló felállás. Érdemes azt megint szóba hozni, vagy rögzíteni, hogy itt két nagyon hasonló ihletettségű zenekarról van szó.
Még a kislemezekről csak annyit, ugye a How Soon Is Now kapcsán, ugye jó pár olyan daluk van, ami a négy albumon nem szerepel, és volt, valahol néztem, volt egy összegzés az interneten, hogy azt hiszem, hogy 75 daluk van összesen, ebből az album dal az valami 40 valamennyi, ami azt jelenti, vagy 50 mondjuk, tehát az azt jelenti, hogy a maradék 25 dal az két albumnyi cucc. Tehát azon felül, hogy nekik volt négy albumuk, további két albumot, két teljes albumot tudtak volna dalokkal megtölteni. És mindezt szűk 5 év alatt.
Ha már a a Meat is Murder esetében szóba hoztam, hogy itt talán itt van, hát igen, talán itt vannak a legdühösebb, vagy a legkarcosabb szövegek. Picit beszéljünk Morrissey-nek a szövegeiről.
A szövegeiről meg ugye az a cím, ez egy nagyon nagy kinyilatkoztatás, tehát...
A
borító is, és ugye ez a két, tehát ez a két főhős, ők a mai napig vegetáriánusok, illetve Morrissey most már vegán, és maga ugye a Meat is Murder című dal, az ugye abszolút erről szól, a húsfogyasztás ellenzéséről, és hát...
Utolsó hát, dalban ilyen panaszos, ilyen állati, nem tudom, még sikolyok, vagy ilyen, nem tudom, állathangok.
Tehát ez a mai napig Morrissey kiállásának az egyik legfontosabb pontja, ez a most már vegánizmus, korábban vegetáriánizmus.
Na, de a szövegek.
Igen.
Mit kell tudni Morrissey szövegeiről?
Hát nem véletlenül tartják őt minden idők egyik, hanem legjobb brit dalszövegírójának. Nagyon, nagyon ironikus szövegei vannak, nagyon sok szójátékkal időnként. Ez a szóló karrierben is abszolút így van. Társadalmi eseményekre reflektál. Bizonyos dolgokat nem feltétlenül lehet ma már érteni, mert esetleg valami olyan témát érint, ami akkor ott forgott a köztudatban, főleg a briteknél. De hát ugye a királyi családdal nem túl jó viszont tápolt.
Van egyfajta elidegeredett viszonya a monarchiával?
És mondod? Akkor így már lassacskán ugye a Queen is Dead-hez is elérünk.
Ami... De majd még lesz igen. Egy melléktéma.
Igen, és aztán ugye később abszolút továbbít ezt a vonalat. Én nagyon szeretem a... Sokszor van náluk hosszú dalcím, és aztán ez Morrissey szóló karrierben még inkább.
Ahogy a Pet Shop Boys-nál.
Pet Shop Boys-nál szintén, igen.
Ahonnan indultunk.
Igen, és...
Bocsánat, ezt hadd mondjam, mert meg be kell vallanom a kedvenc Pet Shop Boys dalcímem, az a Love is a Bourgeois Construct.
Igen. You only tell me you love me when you're drunk. Nekem az a kedvencem.
Ezt egyébként, és el fogunk veszni itt a metasíkokba, ezt a kedvenc német zenekarom az Element of Crime feldolgozta, ami egy ilyen art... egy ilyen posztlúrides, de már később inkább ilyen, hát nem is tudom, ilyen folkos német zenekar. Minden eszembe jutott volna róluk, csak az, hogy Pet Shop Boys fognak feldolgozni, de kurva jó feldolgozták.
Nem hallottam.
Zárója bezárva.
Tehát nagyon, nagyon jó szójátékok és nagyon jó rímektől elkezdve tök jó ráérzett egy aktuális hangulatra, nyilván a mai napig nagyon jó szövegei vannak, de azért szerintem a Smithben írta a legjobb szövegeit.
És akkor ő írt ugye ilyen elidegenedés, tehát csomó olyan dolgot írt, amivel egy ilyen akkori angol fiatal rohadtul tudott azonosulni, magány.
És más zenekaroknál nem igazán ilyen. Voltak ilyen szövegek.
Azt mondta, és amikor a Smith című, vagy a Smith névvel előállt, azt mondta, hogy szeretné, hogy az egyszerű, hogy a mindennapi ember megjelenjen a popzenében. Tehát ez egy ilyen statement volt, hogy ezt a nevet választott, és a szövegekben is ugye a magány, meg az, hogy egyedül érzed magad a tömegben, az, hogy a szexualitásával nem tud valaki mit kezdeni, akár hetero vagy homoszexuális legyen, hogy ilyen kihívásokat jelent egy fiatalnak, hogy ezzel így szembenézzen, hogy egyáltalán ez az aspektus létezik az életnek. Társadalmi kérdések, a Meat is Murder-en ugye ilyen iskolai bántalmazásról is van szó, az a fajta ilyen iskolai, mondjuk ilyen vaskalapos iskolai rendszer, ami a Pink Floyd The Wall című lemezéről is visszaköszön, az itt ugyanúgy megjelenik, ugye a Headmaster Ritual. De aztán a többi, na mindegy, tehát ezek ilyen nagyon-nagyon személyes és nagyon érzékeny szövegek, de egyben nagyon humorosak is, vagy a nagyon ilyen fanyar humorral megspékelt.
Igen, nagyon, nagyon szellemesen tud fogalmazni. És az előbb említetted a Meat is Murder-nek a borítóját, amire térjünk ki, és aztán onnantól meg lehet a többire.
Bocsánat, beszéljünk majd még a Smith borítókról.
Igen, innen már oda akarnék átugrani. Tehát a Meat is Murder-nek az elején egy Vietnámba harcoló amerikai katona van, akinek a sisakján azt hiszem a Make Love Not War van át.
Köszönöm, egy film jelenet? Retusálva
film.
Aztán a Year of the Pig.
Igen.
Azt hiszem. De majd olvasom.
És ez doksi, vagy rendes film?
Szerintem ez egy játékfilm, de mondom, nem vagyok teljesen biztos, biztos van, aki ezt nálam jobban tudja. Akarsz még erről valamit mondani?
Nem, egy doksiban van, tehát ez tényleg egy amerikai katona, és át van retusálva a felirat a sisakján, és állítólag ez az ember, őnek nem örült ennek a változtatásnak, nem szerette
lehet,
ezt a borítót.
Lehet, hogy nem kérték ki az engedélyet előtte.
Igen, és ez egy rendhagyó borító a Smiths diszkográfiában, mert általában filmes, ez is egy film egyébként, hiszen egy doksiban szerepel, de a többi, ha jól sejtem, még a válogatásokat...
Na, kilestem. Az első Miss lemez borítóján Joel D'Alessandro látható.
Így van.
Aki és 68-as az... Flash címén
Flash,
arról film.
És ki rendezte a filmet? Paul Morrissey.
De Paul Morrissey, igen.
Ami egy érdekes párhuzam, biztos, hogy nem véletlenül ezt rakták. Ugye az első albumon, a harmadik lemezen a Queen is Dead-en Alain Delon Felszik látható.
Holtan.
Igen. És a negyedikem, az nem ugyanaz a színész, aki az első albumon van?
A negyedik alatt a Strange Ways, érted? Ja, mert közben én a mindegy
The World Won't Listen.
Az is fog majd jönni. Hogy a Smith azban is iskolát teremtett, nem. Ez túlzás, hogy iskolát teremtett, mert ez a 80-as évekre egy nagyon jellemző tendencia volt az indie közegben, ez a koncepciózus lemezborító gyártás. Ez egy picit hátrébb kell lépni az egész ügytől. Ugye az egész punk, meg punk utáni indie zenei világ esztétikáját nagyon erősen áthatotta ez a művészeti iskolás attitűd. Persze az angol könnyű zenének korábban is nagyon nagy hatása volt a művészeti iskolákból kijövő fiataloknak a attitűdje, lásd Rolling Stones, Beatles, mindegy, most nem akarom hosszan ezt elnyújtani, de a 80-as kifejezetten a lemezborító, mint ilyen művészeti produktum, ez nagyon fontossá vált, és olyan értelemben is fontossá vált, hogy ilyen koncepciózus sorozatok készültek. Tehát, hogy ha megnézzük a Factory kiadónak, a már emlegetett Factory kiadónak a kiadványait, tényleg olyan, mint egy ilyen művészeti album, amiben látni a koncepciót, ami végigmegy. Nyilván eltérő borítókról beszélünk, de hogy lehet érezni, hogy az egyfajta kiadói koncepció. És a Smithnél is végig látszik, hogy az más van a borítón, más színek, más szereplők, de érzed, hogy az egy ilyen művészeti koncepció van végigvíve, és lehetne nyilván még hosszan erről beszélni, hogy melyik lemezkiadók hogyan gyártották a borítóikat, de hogy ez a 80-as évek angol indiének volt egy ilyen attribútuma, vagy rá jellemző megoldása, hogy a borító, hogy ezeket így végigvitték, ezeket a koncepciókat, tehát nem össze-vissza. Tehát megnézzük a Cocteau Twins lemezeket, ugye.
Igen, 480.
480, az is egy iskola volt.
Igen, abszolút.
A This Mortal Coil, meg ezek. Ott is érezni, hogy itt mindenhol egy ember, általában egy ilyen művészeti vezető állt emögött, ebbe se akarok most bőven belemenni, és nyilván hosszan lehetne erről beszélni. Volt egy ember, aki ezt kitalálta, és ez vitte tovább ezeket. Tehát a Smithnél is ez megfigyelhető.
Igen, és korrigálnék, a Strange Ways-nak a borítóján egy színész van az Édentől keletre című filmből, ami ugye egy James Dean film, Morrissey óriási James Dean rajongó. Valószínűleg James Dean túl drága lett volna rárakni a lemezre.
Akkor beszéltünk a szövegekről, beszéltünk a Meat is Murderről, most jön a korona ékszer.
Igen.
Minden értelemben.
Hát ugye az előbb már említettük, Alain Delon
szeretnék lenni.
A borítón.
The Queen is Dead, 1986.
Uh-huh. Hát szerintem ez a legjobb lemezük. Általában ezt szokták annak tartani.
Nem, hogy egyedül ezzel a véleményed, de...
Kicsit így ilyen szempontból unalmasabb vélemény, vagy nem tudom, de valahogy szerintem itt ért össze úgy igazán.
Nekem
ebben mutatkozott
meg. Nem az a kedvenc Smith lemezem.
Az utolsó?
Nem. Nekem a World Won't Listen.
Aha. És aztán ugye... Valahogy olyan sorsszerű volt, vannak zenekari diszkográfiákban ezek a csúcslemezek, amik után megrogy a zenekar. És nyilván ebben nagyon sok minden belejátszott, és most egy picit előre megyek, ugye a turnézás is, és hogy elképesztő tempót diktáltak maguknak. Tehát ugye mondtam, hogy 20-valahány plusz daluk jelent meg az albumokon kívül, úgyhogy kicsit olyan, mint ahogy a Beatles dolgozott, hogy a Brian Epstein hajcsárként
hajszolta
őket, és le kellett gyártani a lemezeket, és valamiért ők is ezt csinálták, és aztán úgy nem is kreatív értelembe fulladt ki a zenekar, hanem
emberileg.
Hanem
hát így föl lehet. Hát ilyen tempó, hogy föl lehet zabálni egymást emberileg. Eleve a Morrissey meg a Johnny Marr szerintem két nagyon más figura.
Már akkor is eléggé mások voltak, ilyen, azóta meg még jobban.
Így van, és nyilván egyfajta gravitáció össze tudja őket rántani egy időre, és aztán ez el is tudja őket szakítani egymástól. De The Queen is Dead...
Big Mouth. Hát ugye ez eszméletlen jó dolog, most így Big Mouth Strikes Again az ugye egy hatalmas himnusz, és ez ugye Morrisseyről is szólhat ez a dal, hiszen ugye nagy pofájú. There is a light that never goes out, az ugye egy, szintén igen, egy óriási klasszikus, és hát meg a többi, The Boy with the Thorn in His Side.
És még lehetne hosszabb. És gyakorlatilag az összes számot igen. Föl lehetne sorolni.
Igen. Hát, hogy itt aztán volt egy olyan időszak, hogy öttagú lett a zenekar. És volt egy olyan szituáció is, hogy Andy Rourke-ot igazából kirúgták.
Hát aki akkor súlyos heroin függésbe igen. Csúszott bele, és az a legenda, amit cáfolnak, aztán a Morrissey cáfolta. Az a legenda, hogy Morrissey egy ilyen papírcetlit helyezett Andy Rourke kocsijára, hogy...
Igen, az ablak törlő alá.
Hát, hogy ki vagy
rúgva. Valahogy így fogalmazva, hogy már nem vagy az Smiths tagja.
Igen. Sok sikert.
De aztán visszavették pár.
Igen, belépett a Craig Gannon nevű faszi, először basszusgitárosnak, majd azt mondom, két hét után visszavették.
Visszavették, és akkor Craig Gannon lett
a
ritmusgitáros, ilyen második gitáros. Már tényleg olyan dalokat csináltak, olyan sok gitárréteg volt dalokban, hogy
kellett.
Johnny Marr nem tudta ezt egyedül szinten kellett produkálni.
Kellett a két gitáros.
De aztán ő sem volt sokáig róla, megállítólag egy olyan anekdota, ezt nem tudom, hogy igaz, hogy őt meg faxon bocsátották el. Ezt nem vagyok biztos benne, hogy ez igaz, de valami ilyesmit hallottam. Tehát van ez a csúcsalbum, és aztán belefárad a zenekar a turnézásba, 80. decemberében léptek fel utoljára.
Ja, bocs, a Queen is Deadről még egy érdekes kis ilyen fun fact, hogy majdnem, nem is tudom, több mint fél évig volt dobozba a lemez, mert a Rough Trade-del ilyen mindenféle jogi hercegnapcák voltak.
És a Rough Trade adta ki, de aztán utána kiadót váltottak, és utána átmentek az EMI-hoz.
Igen.
Az utolsó lemez elejéig.
EMI.
Igen, és akkor sok régi rajongó berágott rájuk.
Ja, hogy elvették az indi.
Végleg akkor beadtátok a derekatokat, és eladtátok magatokat. Holott, ugye most megint előre szaladunk, de a Strange Ways az minden, csak nem egy commerce lemez.
Hát nem.
Ugye a többi sem az.
Nem, abszolút nem, de ráadásul igen, tehát a Strange Ways az egész életműt tekintve és talán az egyik legkevésbé ilyen commerce mislemez. Na de elég az hozzá, hogy utána jött egy másik ilyen absztrakt, de mi vagyok, hibrid.
Nem ez?
Absztraktnak is absztrakt. A The World Won't Listen, ami nekem az a kedvenc mislemezem. Egyrészt már azt hallottam először. Ez is egy ilyen össze-vissza dobált.
Igen, tehát van rajta például ezen albumdal.
Van.
A Queen is Deadről van rajta, de akkor vannak rajta kislemezek, kislemezbé oldalak, és vannak remixek, tehát hogy dalok más verzióban, mint ahogy azt korábban meg lehetett ismerni. És ezen ennek a borítóján Beatles rajongók vannak.
Uh-huh. Ilyen jampik.
Aha, igen, még nem az a gomba family, korai Beatles. Még
ilyen rockabilly fejű jampik. Eleve a Smithnél ez a rockabilly korszak, ez egy ilyen aha. Fontos ilyen referenciapont. Minden ezt a lemez hosszan tudnám még dicsérni, ezen van a Panic című
másik kedvenc Smiths dal.
Igen, meg az Ask. Igen, lehetett remekül kiabálni, hogy Hang the DJ. Ez ilyen tizenéves embernek nagyon vonzó, ilyen jó bemondás.
Szerintem 40-esként is jó.
Hát igen. 50-esként is.
Nekem még fél év.
Magánéleti zárójelünket hallhatták. És akkor jött az utolsó lemez, ami
de
már...
Bocs, de még jött a Louder Than Bombs.
Hát ami a World Ones Listen-nek egy ilyen amerikai verziója. Igen. Majdnem ugyanaz.
Azon is vannak olyan dalok, amik csak ott vannak rajta egyébként. Ugye ezen a többi nincsen. Kérlek, Alan Sean.
Sweet and Tender Hooligan.
Szerintem a She'll Take a Bow rajta van a World Won't Listen, most nem vagyok meggyőződve. Na, hát akkor ez például csak ezen van rajta, úgyhogy igen.
Nem, a She'll Take a Bow, ja várjál?
Ez egy kis lemez volt.
Igen, jött tényleg.
Úgyhogy vannak dalok, amik csak itt, tehát ezt is érdemes beszerezni, aki még a fizikai formátumban hisz. És aztán ezután jött a Strange Ways Here We Come, ugye Strange Ways az egy börtön egyébként Angliában, és ez a lemez már úgy jelent meg, hogy feloszlott a zenekar. Tehát elkészítették, meg mit tudom én, Morrissey-nek a kedvenc Smiths lemeze, amúgy, ő ezt szereti a legjobban. És hát itt ugye megtörtént a feloszlás, aminek az volt az oka leginkább, ezt szokták mondani, mind a kettőjük könyvében ez szóba jön, hogy Johnny már elkezdett másokkal haverkodni, zenélgetni, és ez Morrissey-nak nem tetszett egyrészt, másrészt pedig befejezték már a Strange Ways-t, és már nekiálltak még újabb daloknak is egy potenciális ötödik albumhoz, de akkor nagyon összekülönböztek zeneileg, mert Morrissey-nál előjött egy ilyen 60-as évekbeli brit sláger vonal, és csináltak egy dalt, ami egyik ilyen lemezen sincs rajta, azt hiszem, hogy egy későbbi boxerben szerepel, ami megcsináltak, de Johnny Marr gyűlölte, és mondta, hogy ő ilyen tingli-tangli popot nem akar játszani. Tehát megvoltak a zenei különbségek is.
Két dolog. Az egyik, hogy a Strange Ways Here We Come-nak egy fontos ilyen szempontja, hogy ott jelentek meg először a billentyűs hangszerek, így nagy számban. Előtte is volt zongora, meg itt ott valami, de hogy itt elég markánsan, vagy hát nem, ez talán túlzás, hogy elég markánsan, de hogy az addiginál azért jóval markánsabban jelentek meg olyan dolgok, amik nem gitár. Ez az egyik. A másik, hogy szerintem ez egy kifejezetten nem egy ilyen slágeres lemez. Mm. Tehát van mondjuk rajta, mit tudom én, 2-3 ilyen slágeresebb szám, és rengeteg ilyen nagyon melankolikus és lassú,
hát a deprimált. Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me. Ugye ez egy híres ballada a Smiths-től. Ami meg slágeresebb mondjuk ez a elég érdekes című Girlfriend in a Coma. Egy sajnos
az,
már...
Az azért jó, mert annak az első 5 másodpercére rá lehet énekelni, és sehol se lát Dömötör.
Igen?
Buta volt,
ezt mint a tökő. Próbáltam.
Én rendszeresen
sajnos, csinálom. Egy már sajnos nem élő barátom kedvenc Smiths dal címe volt.
Szerintem is nagyon jó lemez egyébként, és tényleg látszott rajta egy irány, hogy merre lehetett volna tovább menni. Tehát ez körülbelül olyan futurológia, mint amikor a Nirvana... Mint amikor arra szoktak beszélgetni, hogy milyen lett volna a Nirvana, ha nem hal meg Kurt Cobain.
És még azt is...
Mondd. Ja, nem csak még, csak mert említetted, hogy Johnny Marr elkezdett másokkal játszani, akkor ezt így ne hagyjuk a levegőbe.
Igen.
Lógni ezt a felvetést.
Én csak annyit, akkor viszont én mondanám, jó, mert aztán utána akkor már úgyis jöhetnek a szóló karrierek. Tehát igazából az történt, hogy ő így kiszállt, kirúgták, vagy nem tudom, és még volt egy nagyon halvány próbálkozás arra, hogy bevesznek helyette valakit. Tartottak meghallgatásokat, és jött ez az Easter House nevű együttes gitárosába próbálkoztak egy rövid ideig, Ivor Perry, és hát nem, tehát nem vált be. A tagok, ugye a Morrissey meg a ritmus szekció, ők tökre érezhetően egy új Johnny Marr-t akartak, és ez az Ivor Perry meg más stílust képviselt, és volt egy annyira rosszul sikerült session, ami után Morrissey
kirohant
a stúdióból, vagy a próbahelyről, úgyhogy aztán rájöttek, hogy ezt nem kell erőltetni.
Szóval Johnny Marr, ugye, ő azt mondja, hogy szélesíteni akarta a zenei spektrumát, amit tökre megértek egy ilyen ambiciózus zenésznél. Ugye ő elkezdett játszani a Pretenders-szel.
Igen, de azt hiszem, tegyük hozzá, hogy sokáig nem, nagyon sokáig ő, sőt olyan igazán, ha az egész karrierét megnézzük, nem történt olyan, hogy ő aztán beszállt egy zenekarba, és ott hosszabb ideig tagmaradt. Ilyen nem volt. Ilyen. Lehetett volna ezt várni, de...
De ő ilyen projekt alapban jött ment. A Pretenders-el turnézott, ez megint ilyen érdekes gyerekkori emlék, nem is tudom, képes, úgy tük, nem is tudom, hanem teljesen obskurus labban Herskovics Iván írt egy U2 Joshua Tree Tour koncert beszámolott Los Angelesből. Igen. És ott említette meg, hogy Johnny Marr Az előző zenekar a Pretenders volt, ahol akkor Johnny Marr volt a gitáros, aki szerintem csak turnén játszott a zenekarral. Uh-huh. A stúdió, tehát egy stúdió felvételt csináltak, vagy egy-kettőt, egy kis lemezt, de ugyan egy album erejéig nem szállt be a Pretendersbe. Aztán, ami sokkal emlékezetesebb, akkori Johnny Marr vendégszereplés, az a Talking Heads-nek a Naked című lemezén gitározik, rohadt jókat, én eleve, sokan nem szeretik azt a lemezt, hogy ez már ilyen, nem igaz, nem tudom, ez már ilyen világzenés, Talking Heads. Én tökre szeretem, és tök véletlenül megvan kétszer bakeliten. Nem tudom miért, elfelejtettem egyszer, hogy már megvolt, és megvettem még egyszer. És ott is játszik, és ekkor alakult az Electronic talán?
Igen, az Electronic, ami hát az, ugye az első komolyabb projektje volt neki igazi előadóként és szerzőként, ugye Bernard Sumner a New Order-ből, és ők ketten csinálták, de az első lemez, ha jól emlékszem, hármat csináltak együtt, az elsőt még a 80-as évek végén, ott
a Pet Shop Boys,
de még Chris Lowe is egyébként, de főleg Neil Tennant, és aztán ebből indult neki a nagy Pet Shop Boys-os barátság, hogy majd, hogy nem a mai napig ő időnként szerepel lemezeken, ugye rögtön adja magát a Behavior című talán legjobb Pet Shop Boys albumon, ott gitározik a 2002-es Release című album, ami a Pet Shop Boys-nak egy gitárosabb, kicsit rockosabb, poprockosabb albuma volt, ott is sokat játszik, tehát tök jó cimborák a mai napig, és hát ott már a 80-as évek végén jött a The kapcsolat,
igen,
ahol szintén komoly szerepet játszott.
Ami egy, hát egy csodálatos zenekar, egyébként most nem nyitom meg ezt a csapot, mert nehéz lenne elzárni, de ugye Matt Johnson, gitáros énekes, köré épülő zenekar, több korszakkal mai napig most megint működő.
Hát jó, de valójában azért, ha nagyon szigorúan veszik, ez egy egyszemélyes.
Igen, hát ez valójában egy szóló projekt, és ebben az időszakban Johnny Marr a gitáros, és a
Time Bomb.
Így van, és a Dusk című lemez később, ami abszolút, és aztán később Johnny Marr megint fog ilyen zenekarokban.
Igen, a 90-es években olyan nagyon nem pörgött ilyen szempontból, ugye Electronicus csinált két lemezt, és aztán ő 2000-ben adott ki egy albumot, Johnny Marr and the Healers.
És ez annyira nem jó.
Annyira nem jó.
Vagy inkább
ő akkor turnézott az Oasisnak az előzenekaraként, és én lemaradtam a bécsi koncerten az ő előzenekari produkciókról, mert csak az Oasisre értem oda.
Ennyi István.
Ezt sajnáltam. És igen, aztán a 2000-es évek közepén ő beszállt szólógitárosnak a Modest Mouse-ba.
És ez egy tök jó
lemez, amit csináltam. Egy nagyon jó lemezt. We Were Dead Before the Ship Even Sang. Hosszú, ugye hosszú cím. Nagyon jó lemez, én nagyon szeretem, ő nagyon jókat gitározik
rajta. Én nagyon szeretem.
És aztán a turnén is ott volt velük végig, és aztán onnan átment a Creeps-be, ugye három fiatal tesó mellé, tehát úgy apjuk lehetne körülbelül, és akkor velük csinált egy albumot, Szigeten itt voltak, adtak közösen egy koncertet.
Akkor irattad a lát CD-nek.
Igen, így van. De az a Queen Is Dead, vagy melyik volt?
Nem, The Sound of the Smiths, egy válogatás.
Aha, igen. Igen, és aztán érdekes módon, oké, hogy ezt a Johnny Marr and the Healers is már egy szóló cuccnak nevezhetjük, de az, hogy konkrétan ilyen név alatt, hogy Johnny Marr, a 40-es éveiben jutott el a 2010-es évekre. És most már azt hiszem, hogy 4 szóló albumnál tart, és tök jó mindegyik szerintem.
Szerintem is jó.
Nem zseniálisak, de tök jók.
Jó hallgatható.
Igen.
Az ének hangja az így beérett. Nyilván dolgozott rajta sokat, hogy jobb legyen. Ő azért alapvetően nem egy énekes.
Igen.
Egy tök elfogadható énekes lett belőle.
És koncerteken, ahogy ezt ugye Szigeten is láttuk, Smith-et is előad, igen, és énekel.
Igen. És egyébként mondom, nem gáz. Tehát, hogy
mondta, hogy nem Morrissey-t akarja utánozni. Nyilván olyan nagyon nem tud eltérni.
Hát mondjuk ez nehéz is lenne egyébként.
Igen.
Mármint utánozni.
Igen. Meg hogy nem értelemszerűen nem paródiát akar, hanem úgy egy picit ugye saját képére formálni, és hát nagyon nagy élmény volt találkozni vele egyébként. Tehát ugye annyira jó fej, tök közvetlen volt, tök jókat mondott, érdekes anekdotákat mesélt el, úgyhogy nekem az egyik legkedvesebb interjú élményem.
Beszéljünk először Morrissey karrierjéről, rövidebben, mert az nyilván egy külön adást is megérne, de hogy azért nézzük meg, hogy mi történt Morrisseyvel a Smith után. Utána meg szerintem most már jó ideje beszélgetünk. Beszéljünk egy picit, hogy így a populáris kultúra egyéb területén hogy jelenik meg a Smith. Szóval most így nézegettem, hogy azért van egy pár mozifilm, ahol markánsan megjelenik a Smith.
Hát ő elég hamar előrukolt az első szólóalbumával, egy évvel a Strange Ways után, ugye 88-ban jött a eléggé emblematikus című Viva Hate, ugye ez elég jól összefoglalja az ő
aszpoetikáját,
tehát hogy éljen a gyűlölet, ugye ott is van ilyen Margaret on the Guillotine-től elkezdve, tök jó slágerek a Suede-ed, az Every Day is Like Sunday egy nagyon jó sláger.
Az talán az egyik legnagyobb.
Uh-huh. Igen.
Tehát anélkül nem nagyon.
Tehát egy tök jó szóló indulás volt, tehát így lehetett érezni rajta. Ugye ő nem zenész, azt hiszem, hogy van egyetlen egy Smiths dal, ahol ő valahol zongorázik egyébként. De nem tudom, valamilyen Andy Fletcher produkció lehet. És ő, tehát ő nem zenész, ő egy énekes, aki, hogyha meg akarja mutatni a gitárosnak, hogy mit akar, akkor ugye eldúdolja a dallamot. És amúgy ugye az ének témákat, az ének dallamokat megírja, a dalszövegeket megírja, és aztán neki itt a szólókarrierjében lettek olyan zenészek, főleg gitárosok, ugye értelemszerűen ő valahol itt Johnny Marr utódját kereste ezekbe az emberekbe, akik aztán írtak vele dalokat együtt, ugye volt ez a Buzz Borer nevű gitáros, kicsit olyan rockabilly arc, meg ez a Jesse Tobias nevű másik figura. Tehát talán ők ketten azok.
A Red Hot Chili Peppersben is
egy nagyon rövid ideig.
Nagyon rövid ideig játszott.
Igen, ez az a két társ szerző, illetve gitáros, aki vele úgy a legtöbbet dolgozott. Ha. És hát az érdekes, a félig meddig második album, van egy Ryan Adams lemez, most meg nem mondom, hogy melyik ott az ezredfordulón, aminek az első track egy 20 másodperces beszélgetés, Ryan Adams valakivel beszélget.
Az a Heartbreaker.
Heartbreaker, így van. Hogy most akkor a Viva 7 az egy rendes lemez, vagy sem? És melyik a második lemez, a Viva 7, vagy az utána következő? Tehát második albumnak a Viva 7-et adta ki, ez picit megint egy olyan húzás volt, mint a Smithsnél a Hatful of Hollow, meg a World Won't Listen, hogy egy hibrid album, és ott több dalban közreműködik a Smithsnek a ritmus szekciója, Mike Jones és Andy Rourke, és ebben az az érdekes, hogy aztán a Smiths feloszlása után, és azután, hogy ebben a pár dalban közreműködtek nála, a ritmus szekció beperelte a Morrissey Marr
párost,
és ebből egy nagyon-nagyon komoly per lett, nagyon nagy sajtófigyelmet is kapott.
Évtizedekig tartó gyakorlatilag.
És hát ugye Morrissey ez egy híres haragtartó, és ő nagyon, nagyon megharagudott rájuk. A vége az lett egyébként, hogy Joyce az úgy, bocsánat, Andy Rourke úgy, tehát ő úgy valamennyire kihátrált, és ő valami minimálisabb kártérítés kapott, de Mike Joyce elég sok pénzt elvitt, amit Morrissey szerint őt nem illette meg. Itt ugye elmaradt előadói jogdíjakról van szó, mert amikor a Smiths-et megalapították, akkor szóban egyeztek meg arról, hogy azt hiszem, hogy 40-40% illeti a Morrissey Marr párost,
és a maradék és a többi kettőt.
Igen, és 10-10 a ritmus szekciót. És hát utólag ők emiatt beperelték őket, és a bíróság, hát végül ugye Joyce-nak elég komoly összeget, megítélt, és Andy Rourke-kal kapcsolatban Morrissey később megenyhült, és nemrég, amikor meghalt tavaly, vagy tavaly előtt halt meg, akkor Morrissey is megemlékezett róla, és csupa jót mondott. De láttam egy olyan Morrissey doksit, ahol konkrétan kimondja, hogy Joyce-nak a lehető legrosszabb dolgokat kívánja, amit ember valakinek kívánhat.
Viva hét!
Igen.
És aztán az ő pályája, szólópálya, ez ilyen hullámzott.
Abszolút hullámzott. Volt ott a 90-es évek elején egy-két gyengébb lemez, a Kill Uncle egy abszolút gyengébb lemez például. Uh-huh. És akkor a Vox Hall and I az volt egy nagy...
Your Arsenal, az egy jó lemez.
Az egy elég jó lemez, igen. A Vox Hall and I, a 94-es album, az kapott nagyon jó kritikákat, nagyon jól is fogyott, és mondom, akkor jött ez a Britpop fellendülés, és nagyon sok előadó őt mesterének nevezte, és aztán 97-ben...
Bocsánat, itt egy zárójel a Britpopnál. Ugye ott olyan zenekarok jöttek, akik le se tagadhatnák a Smith hatását.
Hát leginkább a Suede, ahol az Anderson Butler szerzőpárost a Morrissey Marrhoz hasonlított.
De hát van ugye a Gene nevű zenekar, amit gyakorlatilag Az egy ilyen Smith kópia, vagy nem tudom. Az ember az Echo Belly.
Igen.
Nagyon szerettem egyébként, szerintem egy ilyen tök jó zenekar volt, és hát ilyen méltánytalanul alulértékelt akkori zenekar. Ott is nagyon lehetett érezni a Smith hatását, de a Blurnél ugyanúgy.
És aztán, amikor jött a 2000-es évek közepén egy újabb nagy brit gitárzenei fellángolás, azért ott is azért több zenekar.
De akár az Interpolban is hallhatod, lehet így hallani a Smith.
És aztán például a Courtiners, ez szerintem egy nagyon nagy követő, de hát ők jóban is van. A Courtiners az előzenekaroskodott is Morrissey előtt. Szerintem a Peter, Bjorn and John dalaiban is, ami meg egy svéd zenekar. Ott is. Tehát rengeteg mindenkire hatottak.
Igen.
És akkor
visszatérve... De még a Deftonesra is hatottak.
Elképzelhető.
Hát nem elképzelhető, hogy csináltak Smith feldolgozást.
Igen.
Van a Deftonesnak egy ilyen, ráadásul össze is gyűjtötték ezeket a feldolgozásaikat, és van Sade feldolgozás a Deftonesnak.
Radiohead is dolgozott fel Smith-et, amiben az érdekes, hogy Radiohead nagyon ritkán készít feldolgozást.
Igen. Visszaadom a szót.
Igen, 97-ben tartott egy tehát onnantól kezdve tartott egy hosszú szünetet, 7 évig nem adott ki új lemezt, egy-két válogatás jelent meg, és 2004-ben volt ez a diadalmas visszatérés, ez már ez az abszolút középkorú Morrissey.
Amerikában élő.
Amerikában élő. Angeles. Igen. Ennek az albumnak ugye az első dala a America is not the world, amiben elhangzik az a sor, hogy most nem tudom szó szerint idézni, de hogy az amerikai elnök soha nem lehet fekete, és aztán 4 évvel később...
Nem úgy történt.
És 4 évvel később már, hogy máshogy történt. De attól függetlenül, tehát ez egy tök jó lemez, nagyon jó kis lemez dalokkal, The Last of the Gang to Die, meg Irish Blood, English Heart, nagyon jó számok. És hát azóta van neki egy... szintén ilyen kicsit hullámbölgyszerű szóló karrierje.
Amit hullámzó, mert vannak jó lemezek is benne.
Hullámzó színvonalú lemezek, és például az eddigi legutolsó megjelent, ami 2020-ban jött ki, I am not a dog on a chain, az szerintem a You are the Core óta a legjobb lemeze.
Igen.
Szerintem nagyon jó sikerült. És van egy beragadt lemeze, ugye most már 24-et írunk.
Bonfire of the Teenagers.
Igen, már 2 éve kész van állítólag, és a Capitol kiadóval összeveszett, állítólag azon, hogy ugye Miley Cyrus vokálozik az egyik dalban, és ő szerette volna, valószínűleg azért, hogy nagyobb publicitást kapjon a saját utcának, ezt promócióba feltüntetni, hogy ő szerepel, és mivel más kiadónál van Miley Cyrus, ha jól tudom, ez a sztori, ez van mögötte, ezért nem lehet ő ilyen featuringnek feltüntetni. Ja. Tehát ott a lemezborítón, ott abban, hogy ki működik közre, ott lehet, de az, hogy így külön kiemelni featuringben nem, állítólag ezen vesztek össze, és most lemezkiadó nélkül van, pereskedés zajlik, és várat magára ez az új anyag.
És ha már konfliktusok, azért Morrissey körül egyéb konfliktusok is voltak.
Igen, voltak, vannak. Szerintem a legelső olyan nagyobb, amikor ő valami komolyabb balhéval a Lapok címlapjára került, amikor a 90-es évek elején fellépett egy valami egynapos fesztiválon Angliában, ahol a Madness volt a fő attrakció, és ő ott kb. A Madness előtt lépett fel, és nagyon sok skinheadet, ugye a ska zene az néha olyan figurákat is odamonz, akikhez nem feltétlenül az a zene szól, hiszen a Madness aztán végképp hülyeség lenne bármilyen szélső jobboldali dologgal megvádolni. De jó pár skinhead ott felsorakozott, és nagyon örültek, amikor Morrissey egy nagy Union Jack, tehát ez a brit zászlót ott lobogtatta a színpadon, és akkor azért úgy megkapta magáit. Ugye ez hozzátartozik az egész, hogy volt a National Front Disco című dala, és ráadásul pont abban, ha jól tudom, abban a dalban szedte elő a zászlót, és ez egy sokkal nagyobb vihart kavaró eset volt, mint amikor mondjuk 3 évvel később Noel Gallagher egy brit zászlós gitáron játszott. Akkor már ugye a brit pop közegben ezen senki nem akadt fenn, de Morrisseynak a zászló lobogtatása az sokaknál kiverte a biztosítókat, leginkább azért, mert hogy ott a skinheadek éljeneztek. És tehát Morrisseyval kapcsolatban, és ez is megint egy tök hosszú beszélgetés, külön beszélgetést igényelhetne, két nagyon nagy bizonytalanság van. Az egyik az ő nemi orientációja, ami soha nem derült ki, az önéletrajzából se írt erről igazán, hogy néha tett rá utalásokat, nem tudja senki, hogy ő most mihez vonzódik. Ez az egyik. A másik pedig a politikai állásfoglalása, amiben minden belefért már. Tehát, hogyha megnézzük a 80-as évekbeli dolgait, akár Szóló, akár a Smith, akkor úgy azt gondolnánk, hogy ez egy eléggé balos csávó.
Mármint, hogy antirojalista.
Igen, antirojalista, meg ugye a Toriknak is azért úgy beszólt rendesen a Thatchernek, meg mit tudom én. És aztán a 90-es évektől kezdve, és ez ugye a 2010-es évekre aztán meg még inkább így alakult, hogy néha meg, mint hogyha ugye a szélső jobb oldalnak tett volna gesztusokat, olyan párt, szélső jobb oldali brit pártnak a kitűzőjével lépett fel témű műsorban, ami úgy megint sokakban megbantránkozást keltett, akkor voltak olyan megszólalásai, amik miatt őt rasszistának bélyegezték. Úgyhogy ő folyamatosan áll a bál körülötte, ráadásul rengeteg koncertet lemond, ilyen-olyan okok miatt voltak súlyos egészségügyi problémái.
Folyamatosan haldoklik évek.
Igen, ugye volt rákbeteg, amikor Larry Kingnél vendégeskedett akkor interjúra, akkor erről mesélt. Tehát és akkor annyi minden van még, amiről lehetne beszélni, például, hogy miért olyan iszonyatosan nagy szupersztár Mexikóban? Miért
igen, valami miatt, és Spanyolországban is. Uh-huh. Tehát valami miatt Smithnek, és akkor ide csatolnám a filmes vonalat, ugyanis az England is Mine című filmről már beszéltünk. 3 évvel ezelőtt volt a Shoplifters of the World című film.
Aha, igen.
Ami amerikai Smith rajongó tinédzserekre szól, konkrétan elfoglalnak egy rádióállomást, és csak Smith játszanak, nem tudom mennyi ideig, és ott is azért alapvetően ilyen latino közegben játszódik, azt hiszem, a film, és tényleg így a ilyen Közép-Amerikában, mint hogy Mexikóban, az amerikai-spanyol ajkú közösség körében, meg Spanyolországban iszonyú népszerű a Smith meg a Morrissey, amit hát nem tudom, kultúrantropológus legyen a talpán, aki ezt meg tudja fejteni. Neked van erre tippen?
Nem tudom, mert azok a latinosabb zenei hatások, amik aztán az ő szólólemezein úgy hébe-hóba felbukkannak, ezek már azután jöttek, hogy ő...
Ezek már arra reakciók.
Igen, ezek így van erre reakciók. Tehát ez tökre nehéz ezt levezetni. Kérdezték erről, és ezt egyébként ő maga sem tudja. És aztán mondom, tehát annyi mindenről lehetne még hosszasan beszélgetni az ő irodalmi munkásságáról, hiszen egyrészt ugye írt egy regényt, ami valami nagyon nehéz olvasni való állítólag, én annak nem mertem neki feküdni, kapott is valami díjat, valami év legrosszabb könyve, illetve van neki az önéletrajza, aminek szimplán az a címe, hogy Autobiography. Ez a könyv nekem is megvan. Nagyon-nagyon furcsa élményem volt, amikor azt olvastam, internetről rendeltem, és pont nyaralás előtt érkezett meg, és korfui nyaraláson, ott a tengerparton, a 30-35 fokban, a teljesen, hogy is mondjam, idegen jelleggel ezt a nyavajgós könyvet olvastam. Nagyon nehéz, tehát állítólag még anyanyelvűek is nehezen rágják át magukat rajta. Ugye Morrissey-nak elképesztő nagy szókincse van, és ezt szereti ezt főleg egy ilyen könyvben, aztán elég jól tudja megmutatni. És hát egy több száz oldalas nyavajgás az egész. Tehát sokkal durvább, mint a Szomszédok szerintem, ahol tehát ez még azon is túlmegy, ugye ez a narcisztikus személyiség, ez egy nagyon-nagyon nagy önsajnáltatással párosul, és egyfolytában panaszkodik. Végig panaszkodja az egész
könyvet. A Szomszédok végén.
Belenéz a kamerába.
Vagy szintén elégedetlen vásárló.
Igen, a hentesnél. És hát, tehát mondom, tehát nagyon-nagyon nehéz volt olvasni, és mondok egy példát, most pont Mexikóról jutott eszembe. Nagyjából egyszerre volt ott valamikor a 2000-es években Mexikóban, amikor az Oasis is, és azokban a napokban játszott, és ott hőbörög a könyvben, hogy miért az Oasis-szel készült tévéinterjú, és miért nem bele, hiszen neki már teltházas a koncertje. Na most azért ezt ő is tudhatná, hogy a promóció az egyébként pont úgy működik, hogy azt promózzuk, akinek még nem telt házas a bulija. De nyilván csak egy ilyen irítség volt a részéről. Noel Gallaghernek is van egy pár érdekes sztoria róla, és az egyik Morrissey doksiban szerepel is, és azt mondja Morrisseyről, hogy valószínűleg ő maga sem tudja, hogy ő kicsoda, saját maga.
Már ezt tudja, hogy van ez értve?
Hát... Tehát úgy érti, úgy, valahogy úgy jött szóba, hogy neki egyáltalán nem sikerült kiismernie, de hogy szerinte Morrissey saját magát sem ismeri.
És eszembe jutott két filmes dolog, amit nem szeretnék elhallgatni a kedves hallgatóktól. Az egyik, mind a kettőt a Netflixen lehet megtekinteni. Az egyik David Fincher által rendezett The Killer című, hát közepes, nevezzük, hát egy ilyen közepes.
Főleg a rendező thriller, képességei.
Főleg a rendező képességei. Viszont végig Smith számok szólnak.
Valami 12 dal, azt
igen, hiszem. És nagyon vicces, hogy mindez egy ilyen jéghideg sorozatgyilkos hallgatja. Tehát, hogy ő arra használ, tehát neki a Smith az, ahol így el tud lazulni. Megy a repülőn, meg a kocsit vezet, megy, nem tudom, ilyen gyilkosságot végrehajtani, és megy a fülében a Smith. És a másik, ami végig a fejemben volt, és főleg amikor erről a latin-amerikai, vagy a latino-Smith obskurus rajongásról beszéltünk, akkor eszembe jutott, hogy láttam a Moz and I című dokumentumfilmet, ezt ajánlom neked is, meg mindenkinek, egy barcelonai DJ-ről szól, meg egy ilyen indis társaságról, akik ilyen őrült nagy Smith, Morrissey indie rajongók, és tök érdekes, tehát eleve, hogy csinál valaki erről egy dokumentumfilmet, hogy Barcelonában így milyen brit indie rajongók vannak, akik különösképpen Morrissey-re vannak rágyógyulva. Na mindegy.
Ez jó, hogy mondod egyébként. Én még egy filmet mondanék, a 500 Days of Summer, ahol a Smith dalai szintén előjönnek.
Ott van a liftbe, hogy igen, igen, van az a híres liftes jelenet.
Igen, a liftes jelenet, amikor kihaladszik a fülhallgatóból. Talán a There is a Light that Never Goes Out.
Igen, de mondjad.
Mondd már azt, tehát én aztán most a rajongókhoz kanyarodnék vissza.
Igen, én még a filmnél maradnék, aztán így lehet, hogy pont ezzel szépen át is tudunk a rajongókhoz linkelni, hogy ezek, tehát hogy a Smith az ugye egy ilyen toposszá lett ennek a fajta ilyen, egy ilyen életérzésnek lett a toposza, és ezért lehet filmekbe jól bedobni, mert meg tud jeleníteni egyfajta hangulatot, egyfajta embertípust, és azt így lehet egy ilyen metaforája valaminek, és ezt be lehet dobni. És akkor ezzel nem kell nagyon, ami a filmzene dolga, hogy szavak nélkül elmondjon valamit, arra Smith remekül alkalmas.
Igen. Hát rajongók, elképesztő rajongó táborral rendelkezik Morrissey, nem is annyira a mennyiség, hanem az odaadás jellege és minősége kapcsán. Ugye sokszor lehet azt látni, néha felrohannak emberek a színpadra, és meg akarják ölelni, meg akarják csókolni. Férfiak, sok esetben, vagy inkább férfiak, azt kell, hogy mondjam. De nem ez a lényeg, tehát a Morrissey rajongásnak nyilván lehet többfajta rétege. Szerintem te is, meg én is úgy vagyunk vele, hogy sok más mindenhez hasonlóan szeretjük nagyon, egyéb dolgokat is szeretünk, de azért vannak azok a Morrissey rajongók.
Te beszélsz az azonosulásnak egy más szintje.
Igen, igen, tehát aki szinte csak ezt imádja, és egy ilyen vallásos szinten, vallásos áhítattal fordul a művész fel, és nekem erről van közeli példám, egy úriemberről, akit te is ismertél. Ő is akkor ismerte meg Morrissey-t, meg a Smith-t, amikor kijött a You Are the Quarry, és azonnal iszonyatos nagy rajongó lett, előtte nem nagyon hallott róla, és aztán ez ugye a hétköznapokban is, ugye a barátságunkban elég kellemetlen jelleggel fészkelte be magát, mert tehát neki tehát csak egyfolytában zengte a dicsőségét, és hogyha mentünk valahova, valamelyikünknél voltunk, akkor csak Smith szólhatott, és ha már beraktam valami mást, akkor már idegbaj volt, és rakd már be ezt, meg azt, és tehát belőlem már elkezdett egy visszatetszést kiváltani. Aha. És tök kellemetlen helyzetek voltak. Volt olyan szitu is, hogy valahova mentünk egy buliba, és előtte találkoztunk nálam, ott volt ez a volt haverom, és még eljött egy másik közös ismerősünk is, akivel együtt dolgoztunk egy magazinba, és ő jó kis képregényeket rajzolt oda, meg cikkeket készített, ő is nagyon szereti a Smith meg Morrissey-t. És aztán megint volt egy ilyen nagyon olyan este, hogy minden Morrissey körül forgott. Aha. És aztán másnap beszéltem a grafikus kollégával, és azt mondta, hogy figyelj, én iszonyatosan szeretem a Smith meg Morrissey-t, de azért ez már nekem is.
Hát szerintem jobb végszó egyébként nem is nagyon kell.
Én egy valamit még szeretnék kérdezni, légy. Hiszen egy picit, hogyha mesélnél a 2006-os, ahogy az R.E.M. előtt, hogy az R.E.M. előtt is a Heaven Street 7 fellépett, ugye a Morrissey előtt is fellépett.
Hát, egyébként van sztori. Hát ugye, igen, Pecsá volt a koncert, és hát nagyon vicces, hogy a Morrissey beszedette a Pecsá területén lévő húsos szendvicseket.
Azt máshol is így szokta.
Azt mondta, hogy nem hajlandó olyan helyen játszani, ahol bárhol az épület területén szalámi, sonkás, zsömlét árulnak, és ezért össze kellett szedni a mindenhonnan, backstage, a külső büfékből minden össze kellett szedni a húsos szendvicseket, és utána mehetett a buli. Egyébként tök jó koncert volt, én úgy emlékszem.
És ti ott tudtatok találkozni vele, vagy nem, csak nem is láttátok?
Nem.
Nagyon elszeparálva. Hát valahogy ezt nézem ki belőle, tehát...
Nem. Arra emlékszem, de hát ez minden Morrissey koncert, ahol az iszonyatos gong a dobos mellett, az ott is ott volt. De tök jó volt. Tök jó kis koncert.
Morrissey meg a húsos szendvicsek, a könyvében benne van az, hogy meséli, hogy valahol ott a 90-es években végre egyszer összefut Bowie-val egy hotelban, és akkor lemennek kajálni, és akkor mit tudom én, mindegyik úgy megy külön-külön a svéd asztalhoz úgy elszedni dolgokat, és akkor Bowie leül elé, lerakja a tányérját, és felvágottak vannak rajta, és ott teljesen kiborul Morrissey. És hát ugye neki jó, azért jó sok ellensége van. Ez a Henry Rollins egy híres nagy Morrissey gyűlölő egyébként.
Aha, ezt nem igen. is tudtam.
Igen. Hát valami legutóbb volt, hogy már úgy érzi, hogy túltette magát rajta, de hogy valami rettenetesen irritálta ez a narcisztikus. Robert Smith szintén egy hatalmas nemezise Morrissey-nak, hogy utálják egymást, és Peter Hook-kal sincs jóban.
Aha.
Úgyhogy
de vannak hiszen emberek a Föld nevű bolygón, akik nincsenek vele jóban.
Igen, igen. Ugye Johnny Marr sincs jóban. Ez tényleg már úgy a leges-leges legvégére. Ez Morrissey könyvében nincs is benne, és én az övét olvastam előbb, az is jelent meg előbb. Elhallgatta. Johnny Marr könyvében benne van, hogy 2008-9 körül ők leültek beszélgetni.
Hogy legyen valami.
Igen, és akkor megbeszélték, hogy a Andy Rourke az jöhet, és valami új dobossal. És erről úgy tárgyalgattak, és aztán egyszer csak Morrissey eltűnt, és ez soha többet nem is jött szóba, úgyhogy elhalt az egész. De mondom, tehát voltak erről tárgyalások.
Tehát a Coachella beajánlott nekik valami iszonyatos összeget.
Az folyamatosan volt, hogy ilyen-olyan helyekről hatalmas ajánlatokat kaptak. És akkor az még egy olyan, tehát ez még egy olyan fázis volt, hogy kijöttek egymással, de Johnny Marr azért egy eléggé markánsan ilyen balos figura, és amikor Morrisseynek jöttek a 2010-es években vagy onnantól kezdve ezek a szélső jobb oldal felétett gesztusai, akkor ő már végképp teljesen berágott rá, és látni se akarja. Meg a nyilatkozatok, amiket tett bizonyos témákban, mondta, hogy abszolút nem nincs semmi köze ez az emberhez, és hogy ez biztos tényleg talán az egyetlen zenekar, amelyik soha nem áll össze. Jó, még a Jam sem állt össze.
Volt még itt a nem is olyan régi múltban, mikor? Tavaly nyáron talán?
Tavaly előtt.
Hogy Rick Astley Glastonbury-ben egy komplett Smith műsorral állt elő.
Igen, a Blossoms nevű hát indie rock pop együttessel adtak elő Smith dalokat lényegében. Tehát egy kicsit ilyen tribute produkció volt, vagy nem tudom.
De tökre jól látszik Astleynek, szóval nem volt kínos.
Igen, ez tök érdekes neki, hogy azért hogy elég sokat változott a megítélése is, és nem lett ez a nagyon lesajnált figura. Ugye a Foo Fighters-el is lépett már föl, tehát neki van egy másik énje és vonala is, ami őt tulajdonképpen egy érdekes figurává tesz, és semmiképpen nem nevezném gáznak, vagy kínosnak, vagy bármi ilyesminek, és tulajdonképpen ezt is jól ugratta meg.
És még egy dolog, amiben én mondjuk picit érintett vagyok, hogy a remek magyar időrablók együttes, ahol a későbbi Elm Street Seven gitáros Ábrahám Zsolt is játszott, illetve hát valójában nem tudom, megszűnt ez egyáltalán az a zenekar valaha. Ácsó Szi, a későbbi Amber Smith tag, aki most is még
játszik.
Igen, és egy nagy, és nagyon jól ad elő.
És hol játszik?
Hát most nem jut eszembe a zenekar neve, de Szegeden lakik, és zenél, és bocsószkár, hogy elfelejtettem a zenekarod nevét. De Lajka, itt Bihari Balázs kollega itt a háttérből.
és hát az pluszban tegyük hozzá, hogy Ábrahám Zsolt nak a nagy etalongitáros The Edge mellett az Johnny Marr.
Meg a Bernard Butler.
Igen.
De hát Bernard Butlernek meg Johnny Marr, tehát összeérnek a dolgok.
Igen.
Na de, hogy az időrabloknak volt például egy komplett Smith feldolgozás műsor.
Igen?
Uh-huh. Volt is a Kultiplexban annak idején egy Smith műsor.
Az 2007-ben, igaz? Én azon ott voltam.
Igen, tök jó volt. Ez volt a Wanted Podcast Smiths adása, az első Smiths lemez 40. évfordulójának alkalmából, vagy tiszteletére. Vendégünk Nagy István Steve, zenei, kulturális újságíró volt, barátunk régi, Wanted Podcast, most már visszatérő vendég. Hallgassatok Smith-t, mi meg majd jövünk egy következő adással. Sziasztok!
Sziasztok!
Stock!
A Wanted Podcast az NK hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!